Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gondoskodásnak természetes kötődése van a Caritas az egyház világához, mondta Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodás, lelkiség és vezetés elnevezésű kétnapos konferenciájának megnyitóján. Meres András Gyuri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az egyetem nagykancellária köszöntőjében arról beszélt, az evangélium elfogadása készteti a keresztény embert a tevékeny felebaráti szeretetre, vagyis a hit, ha tettek nem származnak belőle, magában hold dolog, ahogyan lélek nélkül halott a test. A magyar kormánynak szívügye a kardiológia, fogalmazott Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a budapesti Szent Ferenc Kórházban, ahol az intézmény által tavaly indított Mentsünk Együtt Életet program keretében defibrillátorokat adtak át önkormányzatok, egyetemek, plébániák és civil szervezetek képviselőinek. Az oktatást országosan az Egyházi Kórházak Egyesülése és Tagkórházai biztosítják. A magyar szabályok szerint a határ illegális átlépése jogtalan cselekedet, az nem emberi jog, hanem bűnelkövetés, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus konferencián. A magyar miniszterelnök szerint a konzervatív kormányokat, amelyek a brüsszeli vezetés szerint nem viselkednek helyesen, megzsarolják, az Európai Bizottság az uniós szerződések őre helyett politikai szereplővé vált. A geopolitikai helyzettel kapcsolatban azt mondta, Magyarország nem szeretne még egyszer közös határt Oroszországgal, ahogyan ez a szovjet időkben volt. Elismerjük Ukrajna jogait és önállóságát, látni kell azonban, hogy nyugati fegyverek és a pénzügyi támogatás folyamatos fenntartása nélkül az ország nem létezne. A kormányfő közölte, Magyarország elítél minden támadást Izrael ellen és elismeri jogát az önvédelemre, de el kell kerülni, hogy a közel-keleti konfliktus kiszélesedjen. A Közép- és Dél-Amerikából érkező cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet fog játszani az Európai Unió ellátásában, és ebben Trinidad és Tobago kulcsszereplő lesz, hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter a Szigetország fővárosában, Port of Spain-ben. Szijjártó Péter diplomácia történeti eseménynek minősítette a vizitet, rámutatva, hogy magyar külügyminiszteri látogatásra még soha nem került sor a karibi országban, és nem történt korábban magas szintű kapcsolatfelvétel. A külgazdasági és külügyminiszter egyetért indonéz kollégájával abban, hogy a nemzetközi közösségnek most minden erejével és figyelmével arra kell koncentrálnia, hogy meg lehessen előzni a súlyos eszkalációt a közel-keleti térségben. Szijjártó Péter a Facebook oldalán tudatta, hogy Retno Marsudi Jakartából felhívta őt. Szombaton kezdődik az ajánlásgyűjtés az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra. A Nemzeti Választási Iroda arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a jelölő szervezetek, amelyek szombat délelőtt át szeretnék venni az ajánlóíveiket, legkésőbb csütörtök 16 óráig nyújtsák be igényüket. A január 1-től elérhető Csok Plusz segített abban, hogy az ingatlan piac egy kicsit beinduljon az év elején. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár a Lakás- és Ingatlan Piaci Tanácsadó Testület ülését követően. Hornung Ágnes azt mondta, a február végi adatok szerint csaknem 2000 igénylés érkezett be a pénzintézetekhez, amely felfutásában ugyanazt a meredekséget mutatja, mint a 2015-ben bevezetett csok. Fenntartható városfejlesztési program indul a terület és településfejlesztési operatív program plusz egyik pilléreként, amelynek kerete 58 milliárd forint, jelentette be Mayer Gábor területfejlesztését felelős államtitkár. 42 város, várostérség, valamint a főváros új megközelítésben, stratégiai alapon integráltan tervezheti és valósíthatja meg elképzeléseit. A Központi Statisztikai Hivatal a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját. Ennek alapját az Eurostat heti adatai jelentik, amelyekből régiós átlagárat számolnak a 95-ös benzin és dízel üzemanyagokra vonatkozóan. Előzőleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a KSH adatai alapján hozzák majd meg a kormányzati döntést, hogy beavatkoznak-e az üzemanyagárakba, hogy az ígéret, miszerint régió szinten a középmezőnyben kell lenni, a hazai áraknak teljesüljön. A tárcavezető még múlt héten egyeztetett az olajiparági szereplőkkel, jelezze, fogytán a kormány türelme. Azóta a benzin most 2 forinttal drágult, pénteken pedig 7 forinttal nőtt tovább az ára, igaz, akkor a gázolajé 6-tal csökkenni fog. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben még borultabb, aztán gomoly felhős lesz az ég. Elszóltan várhatók majd záporok, hódarazáporok, néha zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 5 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2024. április 18-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Péteri Zsoltnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Jékeli Zoltán a Missa pro pauperibus hallgatása közben című versét Blaskó Balázs mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban a megtestesülésről nevezett Boldog Máriáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renátát hallják. Közel egy évvel ezelőtt több éves szakmai tudás elsajátítása és gyakorlata után jött létre Gyöngyösen a Masszázs és Gerinc Központ. A létesítmény preventíven, következetesen együttműködve komplexen tud csapatban segíteni, a személyre szabott kezelésekre koncentrálva. Az ott dolgozó szakemberek a legnagyobb körültekintéssel kerültek kiválasztásra, hogy mind szakmailag, mind emberileg a legmagasabb színvonalú kezelést biztosítsák a pácienseik számára. A következő percekben Lehúcki Tamással, a központ vezetőjével Fekete Gábor beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Lehoczki Tamással beszélgetünk, kedves hallgatók, mégpedig arról, hogy kezdődött nála ez az életforma, hogy az embereken szeretne segíteni.
Hát elég régre tehető vissza ez az időpont, ez 1998 a pontos évszám. Amikor Egerbe jártam egy birkozó szakedzői képesítést megszerezni, és ott volt egy anatómiai tanár, aki mutatott olyan pontokat a testen, ami azon nyomba fájdalmakat okoz. Ez nagyon megtetszett, és ezért kezdtem el ezzel foglalkozni. Nyilván innen jött ez is, hogy ezt nem csak pusztításra lehet használni, ezt a anatómiai tudást, amit magamra szedtem akkor, hanem arra is, hogy másokon segítsek. És lényegében innen kezdődött ez a dolog, hogy elkezdtem otthon magamtól tanulgatni ezeket. Amikor bejött az internet, akkor kinyílt a világ lényegében, és ezt hobbi szinten űztem, ezt a folyamatos tanulást, és ilyen edzőtermi buli lett ebből, hogy itt fáj, ott fáj, megmozgattam neki egy kicsit, és jobb lett. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy mit csinálok, csak magát, a anatómiát használtam erre, és innen jött, hogy a egyik edzőterembe, ha jártam, ott Hajdú László barátom erre ösztönzött, ennek olyan 18 éve, hogy miért nem ezzel foglalkozok, és egyszer csak jött a iklet, hogy kellene ezzel valamit kezdeni, így kezdtem el tanulni folyamatosan azóta is. Egyébként most már 8 éve, hogy ezzel foglalkozok. A masszőrség, gyógymasszőrség mellett kiemelném még Szabad Zoltán barátomat, aki pedig a manuálterápia és a Sonkovács útjára terelt engem. Ő itt a vezető boncmester a Gyöngyösi Kórházba, és hozzám járt a mindenféle nyavajáival, majd egyszer csak kért, hogy olyan dolgokat csináljak, amiket még nem tanultam, és így jött ez lényegében, hogy elkezdjek ezen az úton haladni, és arra jöttem rá, hogy így még több embernek tudok segíteni.
Érdekes ez a fogalom. Ugye nézve a honlapotokat, megismerve a te munkásságodat, azért nagyon sok mindent felépítettél, majd a végén kiderül azt is, hogy most hol ülünk. Viszont ez a síterápia, ez is egy érdekes technika. Erről mit lehet tudni, mert Magyarországon azért nem sokan csinálják ezt.
Ez a vesíterápia, ezt Horváth Csaba hozta be Magyarországra Japánból, volt szerencsém nála is tanulni. Ez lényegében a szakroiliakális izületnek, ez a kerescsőn-csípőcsön közötti izületnek a nagyon finom kimozgatását jelenti. Tehát tényleg az, hogy 2 milliméterre mozdítjuk el lényegében ezt a 2 csontot egymástól, és így szabadul fel ez a kerescsont, csípőcsont közötti ízület, ami nagyon fontos akár egy előrehajlásba, járásba, mint egyes típusú mozgásmechanizmusnak, ez a fő mottója. Nagyon sok minden okozhatja ezt a feszültséget ott a ízületbe. Ezt a terápiát akkor szoktam alkalmazni, akkor veszem elő, mert nyilván van erre 8-10 féle technika, ami alap el lehet szabadítani ezt az ízületet, de általában olyanoknál veszem elő, mivel egy finom technikáról beszélünk, mondjuk kismama, csontritkulásos, vagy gyerek, vagy egyszerűen csak fél tőlem, valamiért tart tőlem, hogy jaj, mi lesz most itt, hogy fog-e fájni, ugye maga ez a kezelés. A kezelések egyébként egyáltalán nem fájnak, okozhatnak kellemetlenséget nyilván, de ez csak addig tart, amíg el nem végezzük, és utána felszabadulnak ezek a ízületek, a monoszegmentális manipulációkat meg elvégezzük, és akkor könnyebb, szabadabb lesz a test ezáltal.
Tamás, említettél egy évszámot, ez 1998 volt, de most már egy nagyon szép központban ülünk. Ez egy Gerin központ, így Gyöngyösön. Mondhatjuk, hogy közelítünk az első éves évfordulóhoz. Nagyon sok mindenre kiterjedőhet, ebben is rengeteg munka van, míg idáig eljutottatok, hogy ez egyáltalán létrejött, de most már tényleg azt mondhatjuk, hogy az embereknek az életminőségén, a mindennapi mozgásán, azokon a terheken, amelyeken nagyon sok gyógyszer nem segít, ti tudtok segíteni. Honnan jött ez a gondolat neked, hogy egy ilyen központot létesíts Gyöngyösön, és kiterjezd ezt egy ekkora létesítményé?
Ez úgy jött, hogy az elmúlt 8 évben a kezeléseim után nagyon sokszor van utókezelésre szükség, mint például a gyógytorna. Szerepét emelném ki, hogy a stabilizáló izmokat tudjuk erősíteni, ez mással nem fog sikerülni, csak gyógytornásszal. Ugye mindig elküldözgettem az embereket ide-oda különböző gyógytornászhoz, na most vagy elment, vagy nem ment, tehát igazából maga nem lett meg a koronája az én kezeléseimnek, ugyanígy a masszőrökre gondolnék, hogy akik utána a felszíni izomzatot tudják szépen lazítani. Ez nekem nem mindig fért bele már az időmben, mert olyan akkor a pacientúrán volt, nem bírtam ezt mind magam lekezelni, így küldözgettem őket. És most már 3. év, hogy elindítottam egy képzéssorozatot, masszőr szakember képzés révén, és nagyon jó kollégákat találtam erre a célra. Saját masszőreim itt dolgoznak velem együtt. Többen járnak most már gyógymasszőri képzésre, és nagyon örülök neki. Meg dolgozunk itt gyógymasszőrök 3-an, egy gyógytornás segítségével, akivel tényleg gyógyászati problémákat tudunk megoldani, és egyre jobban fejlődünk. Most is 4 vannak gyógymasszőri képzésen, meg további 3 kollega, és innen jött lényegébe ez az ötlet, hogy az oktatás által, hogy miért ne fognánk össze. És most így Gyöngyösen a LT masszázs és gerincközpontban, itt a Bethlen Gábor utca 69 szám alatt, 232 négyzetméteren, gyönyörű szép nagy recepció résszel és 5 munkaszobával, 5 kezelőhelyiséggel várjuk a kedves pacienseket, a gyógyulni vágyókat.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben a Gyöngyösi Masszázs és Gerincközpontról hallottak. Lehóczki Tamással, a központ vezetőjével Fekete Gábor beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es kilométer között a Vásáros-Namény felé haladókat sávelhúzással a belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Gödöllő térségében a 32-es és a 34-es kilométer között aszfaltoznak. Vásárosnamény felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Budapest felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Még mindig az M3-as autópálya tekintetében burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 129-es és a 120-as kilométer között lezárták. Így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt a Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a mezőszemerei pihenőt is lezárták. A Gelei pihenő környékén a 147-es és a 139-es kilométer között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Gelei pihenő nem használható. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. A munka miatt a polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Kálmánháza térségében is dolgoznak. A 211-es és a 220-as kilométer között ugyancsak a Vásárosnamény felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező, főváros felé tartó oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. Fontos tudni, hogy a munka miatt a határ irányába a 214-es kilométernél lévő kálmánházi pihenő sem használható, és a benzinkútra sem lehet kihajtani. A 3-as főúton Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót. A 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán, a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 149-es kilométernél a vasúti felüljárókat újítják. Mindkét helyszínnél félpályás korlátozást vezettek be. A 24-es főúton Parád belterületén a 28-as kilométernél, távolabb pedig Recsk belterületén a 35-ös és a 37-es kilométer között kábelfektetés miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra lehet számítani. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. A 32-es főúton Szolnok belterületén, a Nagy Imre körút és a Jósika út kereszteződésében, a 74-es kilométernél burkolatfelújítás miatt kell forgalomkorlátozásra, sávlezárásokra és a csatlakozó utcák rövid ideig tartó lezárására számítsanak. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma délelőtt az ország keleti felében harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másút gomoly felhős napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, jégdarazáporok, elsősorban a Dunatisza közén zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrog közben és a Bakonyban, valamint záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Pénteken gomoly felhős idő várható, több órás napsütéssel, helyenként záporral, néhol zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi északkeleti szél. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 11 és 16 fok lesz a jellemző. Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Az északi szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű. Vasárnap jobbára közepesen, illetve erősen felhős időre van kilátás felhő átvonulásokkal. Szorványosan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Sokfelé megerősödik az északnyugati északi szél, helyenként viharos lökések is lehetnek. A hajnali 2 és 8 fokról 10 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hazánk fölött áthaladt hideg front mögött több fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé. Emiatt vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyag cseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. A pollenterhelés az elkövetkező napokban a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan lecsökken. Bár visszaesett a pollenterhelés, továbbra is tart a pollen szezon legerősebb időszaka. Egyszerre több mint 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A tölgy és az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően magas, esetenként elérheti a nagyon magas szintet, míg a platáné, a nyíré, a kőrisé, a dióé és a fenyőféléké országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el. Országosan alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a ciprus és tiszafafélék, a komlógyertyán, a juhar, a fűz, valamint már a bükk és a vadgesztenye virágpora. A fák közül csökkenő mennyiségben, de még jelen van néhány szem a gyertyán, a nyár, az éger és a szél pollenjéből is. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a sásfélék és a gyékény pollenje, továbbá a koranyári allergének közül már a csalánfélék, a pázsitfűfélék, a libatopfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint az útifű virágpora is. Ez utóbbiak mennyisége várhatóan fokozatosan emelkedik majd. A kültéri allergén gombák spóra száma az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A nap verse. Jékeli Zoltán. A Missa pro pauperibus hallgatása közben. Utinaplomból. Alkonyatkor a Stefáns dómban üldögélve, a pompás kődrapériák alatt, bámész tengeren túli turisták, itt is előkelő idegenek között. Az orgona zsongott a magasban, szintén előkelőn, éteri finoman. Ebben a tökéletesen előkelő, előlegezett örökkévalóságban gondolataim lázadón és tüntetőn halálom utánra vonatkoztak. De talán nem is csak az én halálom utánra. Halálom után a koponyám, gurítsátok ide messziről, a világ túlsó végiről. Hadd visszhangozzék benne ez a mennyei muzsika, s az imádság szava a betegekért, s a szegényekért, s mitől most majd szétveti a gond szegény magyarokért, iknek sosem volt így szép templomuk, s ha lett volna, sem állna ma. Nekik köszönheted, finom világ, ezt a muzsikáló csodát. Nekik, akik rongyos zászlók alatt csontjaikból raktak védőfalat, vérük sarából vályok sáncokat. Tudd meg, te szerecsen király, ki állsz anyám szentelt gyertyáinál, lángjuk nem csak érette ég, de minden halottaimért, Balassiért és Zrínyiért, Betlen Miklósért és Petőfiért, s a földért, mely nevelte őket, s kínált végtére magán vagy tömeg sírt, és hányszor megdúlt temetőket.
Jékeli Zoltán a Missa pro pauperibus hallgatása közben című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 1941 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 1941 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1946-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller, valamint Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a mértékletességről, a rosszban gátol és a jóra felszabadít. A pápa felhívása a hadifoglyok kiszabadításáért, kínzásuk embertelen. A pápa gyásztávirata a kolumbiai Sáenz bíboros halálára, életét felajánlotta az egyházért. 50 000 meneteltek az életért Varsóban, éljen Lengyelország!
Ferenc pápa katekézise a mértékletesség erényéről. A rosszban gátol, a jóra felszabadít. Mintegy 20 000 zarándok jelenlétében tartotta meg szerdán délelőtt Ferenc pápa a Szentpéter téren az általános kihallgatást, és ezúttal a mértékletesség sarkalatos erényéről tanított. Először is felelevenítette a görög filozófia szellemi örökségét, amely a mértékletességet önuralomnak nevezte, önmagunk feletti hatalomnak. A mértékletesség szabályozza az emberi életet, és miközben nem engedi, hogy a szív ösztönös vágyai szerint cselekedjék, felszabadítja az értékek nagyobb és mélyebb megbecsülésére, amiből igazi, maradandó boldogság születik.
Oggi parlerò della quarta e ultima virtù cardinale. La temperanza.
Ma a negyedik és egyben utolsó kardinális erényéről fogok beszélni, a mértékletességről, kezdte katekézisét Ferenc pápa. A másik három erényel együtt ennek a története is még a kereszténység előtti régi időkre nyúlik vissza. A görögök az erényeket azzal a szándékkal gyakorolták, hogy általa boldogságra jussanak. A filozófus Arisztotelész a fiának címzett Nikomakoszi etika művében az élet művészetére tanítja őt. Miért van az, hogy noha mindannyian keressük a boldogságot, mégiscsak kevesen érik el azt, kérdezte, és Arisztotelész válaszul az erények témájával foglalkozott, amelyek között különös helyet foglal el az enkrateia, vagyis a mértékletesség. A görög kifejezés szó szerint azt jelenti hatalom önmagam felett. A mértékletesség önmagunk feletti hatalom, ismételte meg a pápa. Ez az erény tehát az önuralom képessége, annak a művészete, hogy a lázadó szenvedélyek ne uralkodjanak felettünk, és hogy rendet teremtsünk abban, amit az olasz író Manzoni az emberi szív összevisszaságának, kuszaságának nevez. Ferenc pápa idézte a katolikus egyház katekizmusának ide vonatkozó tanítását. A mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékli az élvezetek vonzását, és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat. A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget, és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék.
Dunque, la temperanza, come dice la parola italiana, è la virtù della giusta misura.
A mértékletesség ezért a temperanza olasz szó alapján a helyes mérték erényét jelenti. Minden helyzetben bölcsen viselkedik, mert az emberek, akik mindig indulatból vagy túlzásból cselekszenek, végül megbízhatatlanokká válnak. Az önmérséklet nélküli emberek mindig megbízhatatlanok, ismételte meg a pápa. Egy olyan világban, ahol oly sokan büszkék arra, hogy kimondják, amit gondolnak, a mértékletes ember inkább azt gondolja, amit mond. Fontos a különbség. Ne azt mondjuk, ami eszünkbe jut, hanem gondoljuk át, mit is kellene mondanunk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, csak amiket teljesíteni tudunk. A mértékletes ember még az élvezetek tekintetében is megfontoltan cselekszik. Az ösztönök szabadjára engedése és az élvezetek féktelen habzsolása végül önmagunk ellen fordul egészen a megcsömörlésig. A habzsoló embernek végül minden ízetlenné válik. Jobb tehát a megfelelő mértéket keresni, mint néhány kortyot inni a jó borból az egész üveg helyett, ajánlotta a Szentatya.
La persona temperante sa pesare e dosare bene le parole. Pensa quello che dice.
A mértékletes ember jól tudja mérlegelni a szavakat. Azt gondolja, amit mond. Nem engedi, hogy egy pillanatnyi harag tönkretegye azokat a kapcsolatokat és barátságokat, amiket aztán csak nehezen lehet újjáépíteni. Különösen a családi életben, ahol a gátlások feloldódnak, és így fennáll annak a veszélye, hogy nem tudja kordában tartani indulatainkat és haragjainkat. Ideje van a beszédnek, és ideje a csendnek, de mindkettő megfelelő mértéket igényel. Vonatkozik ez például a másokkal való együttlétre és az egyedül létre is, állapította meg a pápa. Ha a mérsékelt ember fegyelmezni is tudja indulatát, ez nem jelenti azt, hogy mindig békés és mosolygós. Néha ugyanis fel kell háborodni, ajánlotta a pápa, de mindig a megfelelő módon, vagyis helyes mértékben és helyes módon. Egy szemrehányó szó néha egészségesebb, mint a fanyar és neheztelő csend. A mérsékletes ember tudja, hogy ugyan nagyon kényelmetlen dolog a másikat megjavítani, de azt is tudja, hogy ez szükséges, különben szabad utat engedünk a rossznak. A mérsékletes embernek bizonyos esetekben sikerül a szélsőségeket egyben tartania. Feltétlen elveket vall megalkuvás nélkül, de képes megérteni az embereket és empátiát mutat irántuk.
Il dono del temperante è l'equilibrio.
A mértékletesség ajándéka tehát az egyensúly, ami olyan értékes tulajdonság, mint amilyen ritka. A mai világban minden a túlzások felé taszítja az embert. Ezzel szemben a mértékletesség az olyan evangéliumi magatartáshoz illik, mint a kicsinség, a tapintat, az elrejtőzés, a szelídség. A mértékletes ember nagyra értékeli mások megbecsülését, de ez nem marad számára a megkülönböztetés egyetlen szempontja. Érzékeny, tud sírni, és nem szégyelli azt. Ha vereséget szenved, újra fel kell, és győztesen is vissza tud térni szokásos rejtett életéhez. Nem keresi a tapsot, de tudja, hogy szüksége van másokra. Testvérek, nem igaz, hogy a mértékletesség elszürkíti az életet, és örömtelenné teszi azt, állapította meg a pápa. Sőt, igazában jobban élvezhetjük az élet javait, mint az együttlétet az asztalnál, a barátságok gyengétségét, a bölcs emberekbe vetett bizalmat, a teremtés szépségeire való rácsodálkozást. A mértékletességgel járó boldogság öröm, amely kivirágzik azoknak a szívében, akik felismerik és értékelik mindazt, ami a legfontosabb az életben. Imádkozunk az Úrhoz, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, az érettség ajándékát, az életkor érettsége, az érzelmi érettség és a társadalmi érettség ajándékát, vagyis a mértékletesség ajándékát, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa felhívása a hadifoglyok kiszabadításáért. Kínzásuk embertelen. A Szent Atya a szerdai audiencia végén felemelte szavát az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus lezárásáért. Külön fájdalommal szólt a hadifoglyokról, akiknek sokszor nem tartják tiszteletben emberi jogaikat, méltóságukat, kínozzák őket. A pápa a lengyel zarándokokat az élet és az emberi méltóság védelmére buzdította. A mértékletesség erényéről tartott katekézise után Ferenc pápa köszöntötte a Szent Péter téren megjelent zarándokokat. A betegek, az idősek és az ifjú házasok után örömmel üdvözölte a sok fiatal diákot. Római tanulmányaik után saját közegükbe visszatérve tegyenek tanúságot a buzgó hitről, ezáltal ragyogtassák fel a világban a feltámadt Krisztus világosságát. Az olasz nyelvű zarándokok köszöntése után a háború borzalmairól szólt a pápa kötetlen szavakkal. Gondoljunk most mindnyájan a háborúban élő lakosságra, gondoljunk a Szentföldre, Palesztinára, Izraelre, a sokat szenvedett Ukrajnára. Gondoljunk a hadifoglyokra, az Úr járjon közben kiszabadításukért. A hadifoglyok kapcsán szólt a pápa a kínzásokról, ami szörnyű, embertelen dolog.
Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati.
Gondoljunk arra a sok kínzásra, ami sérti az emberi személy méltóságát, és a sok megkínzott emberre. Az Úr segítse és áldja meg mindnyájukat. A lengyel zarándokokhoz fordulva a pápa elmondta, Isten gazdag történelemmel és kultúrával, nagy szentekkel és gyönyörű szülőfölddel ajándékozta meg a lengyel nemzetet. Mondjatok köszönetet ezekért az ajándékokért, és ápoljatok magatokban olyan belső lelki szabadságot, mely képes mértékletesen használni a spirituális és anyagi javakat, a kultúrát és a művészetet, lemondva mindarról, ami pusztítja az életet és az emberi személy méltóságát.
A pápa gyásztávirata a kolumbiai Science bíboros halálára. Életét felajánlotta az egyházért. Egy lelki pásztor, aki elkötelezettségével és munkájával életét felajánlotta az egyház javára. Ezekkel a szavakkal emlékezik a pápa Pedro Rubiano Science bíborosra, aki április 15-én hétfőn 91 éves korában hunyt el Bogotában. Ferenc pápa a kolumbiai főváros jelenlegi érsekének Luis José Rueda Aparicionak küldött gyásztáviratában szomorúságának adott hangot a bíboros halála miatt, és együttérzését fejezte ki a helyi egyház tagjainak, a hozzátartozóknak és a gyászolóknak. A bíboros lelkét a Csikinkirai szűzanya közbenjárásába ajánlotta, és a feltámadt Krisztusba vetett hit és remény jeleként megáldotta a helyi egyházat. Mindössze 38 évesen 6. Pál pápa 1971-ben püspökké nevezte ki. A kolumbiai egyház egy új lelki pásztorral gazdagodott, aki figyelmet fordított az országában zajló megrázkodtatásokra. A kormány és a kolumbiai forradalmi fegyveres erők, a FARC elnevezésű gerilla szervezet és a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg ELN a latin-amerikai ország legjelentősebb gerilla szervezetének fegyveresei, valamint a kábítószerkereskedelmi kartellek közötti belső háború kemény és véres évtizedeiben. Az 1932-ben született kartágói származású Pedro Rubiano Sáenz bíboros egyházi szolgálata fiatal szeminaristaként a Popayán szemináriumban és teológus hallgatóként a kanadai Laval de Quebec-i egyetemen kezdődött. Az amerikai kontinens északi és déli részén tanult. A hitoktatásra és az egyház társadalmi tanítására specializálódott, majd 1956-ban Káliban szentelték pappá. Első lelkipásztori élményei több területen is formálták a fiatal papot. Plébánosként két plébániát alapított. Kincstárnok és püspöki helynök volt, amíg meg nem érkezett Rómából a kukutai püspöki kinevezése, majd 1983-ban érseki rangra emelték, 1995. februárjában pedig a prímási székhely a bogotai érsekség élére került. Ezekben az években megsokszorozódott a kolumbiai püspöki karon belüli kötelezettség vállalása. Később a püspöki konferencia alelnöke, majd elnöke lett két egymást követő időszakban, 1990-től 1996-ig, majd 2002-től 2005-ig. Második János Pál időközben 2001-ben bíborossá kreálta. A főpásztor fokozta az ország megbékéléséért végzett munkáját, és aggodalommal teli megnyilatkozásai gyakran felhangzottak az erőszak hullám kapcsán. 2005-ben így nyilatkozott: elszomorítottak és aggasztanak bennünket a nap mint nap előforduló bűnügyi események. Gyilkosságok, erőszakos halálesetek, célzott merényletek a városokban, a fiatalok halála a stadionokban, az ártatlan gyermekek megverése és megerőszakolása. Mindezek a véres cselekmények, amelyek azok közé az országok közé sorolnak bennünket, ahol az emberi életet a legkevésbé tisztelik. Korábban a migrációs jelenséggel is foglalkozott a Nemzetközi Katolikus Migrációs és Menekültügyi Bizottságban végzett munkájával. Lelkipásztori tevékenysége során létrehozta a Főegyházmegyei Élelmiszerbankot, amelyből évente több ezer ember részesül. 2003. májusától 2007. júliusáig a Szelám gazdasági bizottságának elnöki posztját töltötte be, 2010-ben vált Bogota nyugalmazott érsekévé.
Ötvenezren meneteltek az életért Varsóban. Éljen Lengyelország! Április 14-én vasárnap több mint 50 000 vonultak föl Varsó utcáin az Éljen Lengyelország mottóval szervezett életvédő menet tagjai, akik így tiltakoznak az abortusz támogató törvénytervezetek ellen. Az esemény védnöke a lengyel püspöki konferencia volt. A főváros két székesegyházában szentmisét celebráltak a meg nem született gyermekek védelméért. Az életvédő felvonulás célja, hogy kiálljon az élet, család, minden ember alapvető jogai mellett, mondta el Lidia Sankovska-Grabchuk, az esemény szóvivője. Ugyanakkor az egyre előretörő forradalommal szemben, mely korlátozni akarja a szülői jogokat, a személyek élethez való jogát, egyre erősebb ellenállás felé is tartunk, hogy uraljuk a demográfiai zuhanást és ezt a vad iramot Európa felé. Ez fontos nap Lengyelország számára. Ezen a felvonuláson mindenkinek joga van megszólalni. Az életvédő menet indulásakor a hangszórókból egy meg nem született gyermek szívverését lehetett hallani, akinek az édesanyja jelen volt a rendezvényen. Nem fogjuk felvonni a fehér zászlót, függetlenül attól, mi történik majd a parlamentben. Tovább folytatjuk a harcot addig, amíg a meg nem született gyermekek jogait nem garantálják, nyilatkozta Boguslav Kiernicki, a Szent Benedek Alapítvány jelenlévő elnöke. Az életvédő felvonulásra sok ezer ember érkezett Varsóba szerte Lengyelországból. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, az élet fontos, hogy minden gyermek ajándék, még ha le is kell érte mondani bizonyos dolgokról. Látjuk, micsoda kincs. Tudjuk, hogy ők a jövő tudósai, orvosai lehetnek. Nem tudni, hány betegség gyógyítható lett volna, hány gyógyszer találtak volna fel azok a gyerekek, akik nem születtek meg, erősítette meg a Vatikáni Rádiónak Eva Liskovska, aki Poznányból érkezett férjével, Tomással és öt gyerekükkel. Tereza Janowska a Gaudium Vitae társulattól arról beszélt, milyen fontos a nők gondozása a várandóság idején és a szülést követően is. Mi támogatjuk őket a gyermek születése után is, még mielőtt az állam a segítségükre sietne. Az egyházi tanácsadókat gyakran éri az a vád, hogy nem érdeklődnek, és nem segítik azokat a nőket, akik úgy döntenek, hogy a szülést választják. Mi rácáfolunk erre az állításra. A lengyel nemzeti életvédő felvonulás előtt vasárnap szentmisét mutattak be Varsó két székesegyházában. A Keresztelő Szent János társ székesegyházban és a Varsó prágai Szent Mihály Arkangyal és Szent Flórián katedrálisban. A lengyel püspöki konferencia elnöke Tadeusz Vojda érsek azt kérte, hogy április 14-én vasárnap tartsanak imanapot a templomokban a megfogant életek védelmében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük. Oh,
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Csodálatos kenyérszaporítás után, tehát azt követően, hogy az emberek jól laktak a Jézus által adott földi kenyérrel, az Úr az élet kenyeréről tanít. Mondani valójának megértéséhez a kenyérszaporítással kapcsolatban nem a csodára kell összpontosítanunk, azaz nem arra a mozzanatra, hogy miként válik a kevés táplálékból annyira sok, hogy több ezer ember jól lakhat belőle, hanem arra a tényre, hogy Jézus ad kenyeret az éhező embereknek. A mai evangéliumban ugyanis a beszédnek ahhoz a részéhez érünk, amikor a mi Úrunk világosan kimondja, hogy az általa adott kenyér az ő teste. Ezzel az eukarisztia titkára akarja előkészíteni tanítványait és az embereket. Arra a titokra, amit az utolsó vacsorán tesz, amikor a kenyeret és a bort saját testévé és vérévé változtatva adja oda az apostoloknak. Ez a csoda ismétlődik meg minden szentmisében. A kenyér Krisztus testévé, a bor az ő vérévé változik át, majd a pap rámutat és ezt mondja. Íme hitünk szent titka. Ennek a titoknak válunk részeseivé, amikor a szent áldozáskor Krisztus szent testét, az eukarisztiát magunkhoz vesszük. Elfogadom-e hittel, hogy Krisztus valóságosan jelen van az eukarisztiában? Éleke a szent áldozás lehetőségével, hogy az Úr Jézus bennem éljen. A kenyér, amelyet ad, az ő teste a világ életéért és értem. Uram, add nekem magadat az örök élet kenyerében.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház énekes könyv 550-es, a Szent vagy Uram 86-os, az Éneklőegyház énekeskönyv 540-es, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 109-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, az Éneklőegyház énekeskönyv 550-es, a Szent vagy Uram 8